Az életre szóló könyvek új adásában Kaszás Györggyel beszélgetek, aki számos szakkönyv szerzője, és neki köszönhetjük a Kreativitás Suli című módszertankönyvet, és a Gondolkodás Suli című másik, a mai fiatalok, diákok számára nélkülözhetetlen kötetet, illetve az Amit feltétlenül tudni kell című humoros, állatos sorozatot, amelynek legutóbbi darabja egyébként rendhagyó módon derűs nemzet karakterológiaként is felfogható, ez az Amit a magyarokról feltétlenül tudni kell. Most azonban a műsor hagyományaihoz híven könyvekről kérdezem, olyanokról, amelyek Kaszás Györgynek voltak fontosak egykor, hiszen izgalmas az, hogy egy íróra milyen olvasmányélmények és miként hatottak, vagy például, hogy a felnőttként írott könyvekhez hogyan kapcsolódik akár egy-egy kamaszkori könyv.
Hát kérlek szépen, én már általános iskolában nagyon erősen szerettem volna biológus lenni, ezért aztán fölvettek engem az akkor még első László gimnáziumnak hívott gimnáziumba, biológia-kémia tagozatra, és az az osztály, az egy versenyistálló volt, tehát az akkori osztályfőnökünk versenyeken indított bennünket, tehát maga a tananyag, mint egy új gyakorlatnak számított. És én ezt nagyon szerettem is, ezt a tantárgyat, és egyszer gimnazista koromban egy nyári munkám összegét, komoly 500 forintot arra fordítottam, hogy a Népszínház utcai antikváriumban megvásároljam az 1903-ban kiadott 10 kötetes Brémet. Hihetetlenül nehéz munkával hazacipeltem, és ezt a 10 kötetet, ha hiszed, ha nem, ki is olvastam. Nem egy irodalmi mű, de mégis megvan a maga stílusa. A múlt századfordulói stílusa. És amikor az első kiskönyvet elkezdtem, akkor azért csináltam, hogy készítsek egy paródiát ebből, a Brémből, egy szűk terjedelemben. És hát ebből nőtte ki magát az, hogy ma már kb. 30 felé jár a darabszáma ennek a sorozatnak. Minden könyvnek más a, hogy is fogalmazok, technológiája. Egészen máshogyan készülnek a kis állatos könyvek, és egészen máshogy készül egy gondolkodás suli például. A kis állatos könyvnél az a helyzet, hogy említettem neked, hogy én a biológia iránt érdeklődtem régebben. Így aztán ez megmaradt bennem, és amikor egy kis könyv gondolata felmerül, vagyis az, hogy kellene egy új kis könyv, akkor először is ki kell találni az állatot. Olyan állatokat kell találni, amik valamiért vonzanak, és amiket valamilyen módon humoros oldalról meg lehet közelíteni. És akkor következik néhány hét, amikor a világot azon a szemvegen átnézem, hogy mondjuk vízilókönyvet írok. És akkor az a kérdés, hogy a vízilóvat mihez tudom kötni, mely ingerekhez, amelyek érnek engem a külvilágból adott időszakban. És akkor van nekem mondjuk 300 víziló ötletem, és abból mondjuk 100-110 kerül bele egy kis könyvbe. Ez így készül. Egy gondolkodássuli, az sokkal szerteágazóbb. Nagyon-nagyon sok területet ölel fel, és ezekről a területekről egyrészt könyvekből gyűjtöm a muníciót, másrészt pedig az internetről. Nagyon-nagyon fontos, hogy az új információkat, mint egy BBC úgy kell kezelnem, tehát minimum 2 helyről kell ugyanazt megerősítenem ahhoz, hogy leírjam egy kéziratba.
Van olyan könyv, amit nagy becsben tartasz? Ezt most azért is kérdezem, mert nemrég mutattál nekem régi könyveket, amelyek fontosak neked.
Pontosan ezek a könyvek azok. Ezek a könyvek az én nagypapámtól maradt könyvek, mint egy ilyen 30 darab van a polcomon, örökségként. Az én nagypapám Angliában dolgozott, méghozzá a királyi udvarban szabóként. És olyan könyvei alkották a könyvtárát, mint Dostoyevsky, Rabindranath Tagore, tehát ez a szint volt, természetesen angol nyelven, amit csak azért hangsúlyozok, mert akkor egy női szabó ugye ilyen könyveket olvasott, ami ma talán nem vagyok elvakult, ha azt mondom, hogy elképzelhetetlen. Ezekben a könyvekben látható, hogy amellett, hogy tényleg elolvasta az öreg, mert lapszéri jegyzetekkel látta el, ezekben a könyvekben látható az is, hogy ugyanarra a papírra, ezekre az oldalakra vette a méreteket is. Na most ezek a könyvek rendkívül szép kivitelezésűek, és én ezt nagyra becsülöm azon túl, hogy ezek a nagypapám könyvei voltak.
És hát az az érdekes ebben, hogy mivel nem ismerted a nagypapádat, lényegében az ő olvasmányai alakítanak ki róla egy képet benned, nem? Tehát, hogy milyen ember lehetett, milyen intellektus, nyilván elfoglalt volt, hogy mikor is olvashatott.
És ezek valódi kérdések bennem, nem nagyon tudom megválaszolni. Annyit tudok, hogy az ő itthoni műhelyében, tehát a lakásán is volt egy műhelye, a falon volt egy oklevél, amit ott kapott szerintem a királyi udvarban, ahol ő egy ilyen kis lovaggá lett ütve, tehát ő Sir Frank Kaszás volt. De nem igazi lovag, mint olyan, csak van ez a cím, egy alacsonyabb cím, amit nem tudom hány embernek, nagyon sok embernek adnak oda, nyilván valaminek a fejében.
Azt lehet tudni, hogy ő hogy került Angliába?
Semmit. Sajnos nem tudok semmit.
Amikor egyeztetünk erről a mostani beszélgetésről, akkor írtam néhány könyvcímet, és egy nagyon fontos mondat van itt, hogy ezek azok a könyvek, amik akkor alakították a személyiségemet. Mesélsz ezekről a könyvekről, hogy mennyi idős korodban olvastad őket, hogyan találkoztál velük?
Megpróbálok visszamenni én is a Jura korszakba, amikor én gyerek voltam. És pontosan emlékszem arra, hogy az én nagyon-nagyon kedves könyvem az a Mici Mackó volt. Mert már akkor élveztem, hogy milyen szuperen van ez megírva. Ami véleményem szerint elsősorban nyilvánvalóan mindnek köszönhető, mert hogy, és most itten szentséget fogok törni, mert hogy a magyar fordítás köztudottan úgy készült, hogy Karinti odaadta leány testvérének, hogy fordítsd le, légy szíves. És a hölgy lefordította, és Karinti stilizálta. A Mici Mackónak van egy világa, vannak szereplői, akiknek a tulajdonság együtteseit ma is föl tudjuk fedezni a körülöttünk lévő emberekben, és ez működik számomra. A maga módján mindenki jó pofa, és ezeket a svádákat nem tudta belőlem kiülni a Disney-féle filmfeldolgozás sem. Mert az azért egy nagyon-nagyon erős befolyás a Mici Mackó kép változtatására, mert nem ugyanaz. Persze. Értelemszerűen, mint amit a könyvben olvasunk. Aztán, ahogy telt az idő, hamosz koromban jöttek szép sorjában a beat irodalom, beat költészet könyvei. Ezek közül is az Élen, az Üvöltés, meg az Úton. Az Üvöltés az például egy teljesen más irodalmat tudott nekem megmutatni, mint amit azelőtt olvastam én. Azelőtt ugye olvastam a Fekete Istvánokat természetesen, olvastam a Vernét. Nagyon érdekes, gyűjtöttem a különböző Villon kiadásokat. Most is itt van a polcon egy csomó kiadású Villon. Emlékszem, a gimnáziumba jött elém a Faludi féle Villon, amelyik, hát ugye nem finoman szóval nem tükörfordítás,
igen,
hanem hozzátett valamit igen kreatív módon, azt is nagyon szerettem. Aztán jött az Zaphegyező is, és erős nyomot hagyott bennem a 22-es csapdája. A stílusa miatt az a sajátságos humor, ami nekem akkor egyedi volt, az nekem nagyon tetszett. Érdekes, hogy a Hellernek más könyvei nem fogtak meg. Mondjuk gondolok a Megbombáztuk New Haven-t címűre. Volt egy speciális vonzódásom a krimik iránt. Egy egész polcom volt krimikből. Szerettem a Megréket. Annak volt egy olyan légköre, egy olyan stílusa, hogy olvasván ott érezte magát az ember a helyszínen, Párizsban például, vagy egy francia vidéki faluban. Nagyon tetszettek nekem a Ray Chandler krimik. Följegyezték az íróról azt, hogy például amikor egy regényében az óceán parti hajnalról írt öt mondatot, akkor azért két héten keresztül hajnalban ott ült az óceán partján, hogy meg tudja fogni, meg tudja fogalmazni ezt az öt mondatot. Na most számomra ez egy hihetetlenül tisztességes munka. Aztán megmaradt bennem a lepkegyűjtő a John Fowles-tól, az egy hihetetlenül, szerintem hihetetlenül jól megfogalmazott nézőpont ütköztetés, tehát a bezárt lány, meg maga az őt fogvatartó ember. Hát mondhatni azt is, hogy mintha egy páros napló lenne, kiválóan megírva természetesen. A világot Algernonnak pedig az íve miatt tetszett nekem nagyon.
Az út, amit bejár?
Igen, igen. Engem egy Gauss görbére emlékeztetett, amikor olvastam. Tehát, hogy emelkedik föl a szellemi képessége, és hogy hanyatlik vissza. Ugye praktikusan ezt láttam benne. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett a Boris Vian, Venyike Szú és Plankton, azt pedig a nyelvi leleményessége miatt, az összes Eszterházi, ugyanezért. Aztán van egy kis munka, de nekem nagy. A Parti Nagy Lajosnak van egy, hát nem is csak paródia, ez egy stílus bravúr, a Test Angyala című könyve. A hozzá nem értő kontár regényírót karikírozza, parodizálja benne hibátlanul.
Elképesztő, hogy milyen változatos, amit mondasz.
Azért, mert én egy olyan olvasó vagyok, aki az irodalmat birodalomnak tekintem. És ebbe a birodalomba én mászkálok, mint egy turista. És amikor meglátok valamit, akkor azt megnézem. És akkor számomra vagy lesz az helyi nevezetesség, vagy nem lesz. Eddig helyi nevezetességeket említettem neked minden logika nélkül. Tehát nincs nálam olyan, hogy van egy író, és akkor kivéve az egy Villont, de hát annak meg csak egy munkája volt több kiadásban, ja meg az Eszterházit, bocsánat. Szóval amúgy egyébként nincs olyan, hogy várok egy írónak egy újabb és újabb munkáját, mert azt meg kell vennem és el kell olvasnom. Tehát nálam a tartalom a fontos, és a könyveket nem elemzem.
Igen, ezt írod is, hogy az olvasónapló az ellenséged volt.
Az irodalomtól való elrettentése alkalmas, és ezt az oktatás nem tudom hány évtizede csinálja. Az én példám az, hogy tényleg olvasás függő voltam már általános iskola felső tagozatában is. Tehát ha azt mondták nekem otthon, hogy pucold meg ezeket a krumplikat, és azt alá újságot kellett tenni nyilvánvalóan, akkor az a krumpli pucolás irgalmatlan hosszú ideig tartott, és csodálom, hogy nem vágtam el a kezemet, mert én az újságot olvastam, tehát láttam betűt, és azt elkezdtem olvasni. És én rendkívül sok mindent olvastam el, egy párat említettem ebből korábban, de nem olvastam el azokat a dolgokat, amit a gimnáziumban az én magyar tanárom megkövetelt volna. Hozzáteszem, az én magyar tanárnőm senkit nem kérdezett meg az osztályban, hogy mennyit szokott olvasni, mit szokott olvasni, mit tud mondani róla, stb. Csak elkezdte szépen a magyar irodalmat oktatni az Ómagyar Mária Siralomtól kezdve, akkor még a de szép is volt az szocialista, realista magyar irodalom, még bezárólag, és senkit meg nem kérdezett, hogy egyébként normális munkákat olvastok-e, vagy nem. És én, mint egy renitens diák, ott ültem, nem értettem, hogy miért kell nekem behatóan megismernem mondjuk Balassi Bálint munkáit. Nem értettem, mert én azt gondoltam, hogy az irodalom oktatásnak arról kell szólni, hogy szeressük meg az olvasást, és fordítsuk hasznunkra azt a tartalmat, amit elolvasunk.
Akkor rossz jegyeket kaptál irodalomból, mert hát az olvasónaplót ezt muszáj csinálni, nem?
Azért nem, mert egy olvasónaplót, hát azt negyed óra alatt le lehetett írni akkor is, amikor még nem volt internet, nyilvánvalóan, de felelni irodalomból az nem nehéz. Hát magyar nyelv az eszköz nem nehéz. Én érettséginél is ötös voltam József Attilából. Csak hát az a helyzet, tudod, hogy mondjuk, amiről érettségizni kellett József Attilából, speciál én nem azt olvastam volna el, hogyha azt mondják, hogy itt van egy József Attila kötet, olvassál belőle, vagy említsd meg, hogy mit szerez belőle. Mert az én felfogásom az volt, hogy nem József Attilát szeretjük. József Attilának megvolt az anyukája, megvoltak a szerelmei, ők szerették őt, vagy nem, mint ahogy ismerjük az életét. De egy írónál, egy költőnél az a lényeg, hogy mit írt, és hogy az találkozik-e én velem. Na most nem lehet azt mondani, hogy kisfiam, te olvasd el Kovács B. Zénó ilyen és ilyen című regényét, mert le kell írni azt, hogy mi van benne. Ezt nem lehet. Azt lehetne, hogy azt mondaná az irodalomoktatás, hogy egy gyerek egy tanév alatt olvasson el X számú művet, az terjedhet 2-től 22-ig, tök mindegy nekem, és arról írjon, de arról se formálisan írjon, hogy a mű címe, a mű keletkezése, a szereplők, a cselekmény, stb. Stb. Ne! A saját reflexióit írja le arról, amit olvasott, és amit felfogott belőle. Írja le azt is, ami nem tetszett neki, amivel nem ért egyet. De hát ez meg már a kritikai gondolkodás területe.
Hogyha elkanyarodunk ettől a témától, van olyan könyv, amit azért olvasol, mert divatos, fölkapták, film készült belőle, furcsa a műfaja.
Nem szokott ez előfordulni velem, azonban van a Hasadék című könyv, József Karika írta, és erről csupa olyat olvastam én, aki egyébként nem szereti a horrort, csupa olyan véleményt és kritikát olvastam, hogy ez aztán még horrornak is horror, íjjaj, újjaj. És akkor én ezt megszereztem, és amikor itt dolgozom és írok, így mindig oda sandítok, hogy mikor kezdem én ezt el. És ezt például végig fogom olvasni, elég vastag könyv, de végig fogom olvasni, mert semmi másra nem vagyok kíváncsi benne, két dologra. Az egyik az, hogy mi az, hogy nagyon-nagyon horror, és a másik pedig az írás technikájára, technológiájára. Hogy írunk egy nagyon-nagyon horroros horrort? Noha én az életben nem fogok ilyet írni, és nem is gondolok rá természetesen.
De most arra vagy kíváncsi, hogy hogyan hat, tehát hogy mivel éri el azt, hogy rettegni kell tőle?
Olvasóként átfolyatom magamon, és mi marad meg bennem önkéntelenül ez a kérdés. Amikor belepillantottam ebben, már van olyan, ami érdekel engem, mert ez egy állítólag igaz létező ember elmondása egy horror jelenségről, és valaki állítólag elmondta ezt az írónak, aki ezt lejegyezte, és ezeket a részeket szakítja meg az író által készített bejegyzés, feljegyzés. És ez a kettő, azt várom tőle, hogy ez a kettő valahogyan párbeszédet fog folytatni, valahogyan egymásra fog hatni. Tehát még el se olvastam, itt van az asztalomon, de én már megint csak az írás technikát próbálom majd nézni benne. Tehát minden munkában az érdekel engem, hogy milyen hatáselemekkel dolgozott, milyen szókincsel dolgozott. Nagyon-nagyon tudom értékelni, amikor egy író különböző műveiben más és más szókincset használ. Az az én szememben egy nagyszerű dolog. Például.
A te könyveidben a humor nagyon fontos, és még nem beszéltünk olyan könyvről, ami neked mondjuk a humora miatt tetszett volna.
Hogyne, hát a teljes rejtő munkásság, kivéve azokat, amikben csak felcsillan a humor, de ott is megvan azért. Tehát a rejtőnek az irodalmi emlői azok számomra nagyon fontosak voltak mindig, és a mai napig is, ha visszaemlékszem egy-egy fordulatára, a mai napig is röhögni tudok rajta. És az a véleményem, hogy humor nélkül elég nehéz megírni bármit. Mondjuk a lakáskérvényt leszámítva természetesen.
Az előbb azt mondtad, és olyan jó volt ez a hasonlat, hogy turista vagy ebben az irodalom nevű birodalomban, és azon gondolkodtam, hogy van olyan épület, tehát van-e olyan könyv, ahova vissza-vissza jársz?
Rólam tudnod kell, hogy én arányát tekintve sokkal többet töltök írással, mint olvasással. Ugyanakkor viszont, ahol ülök a dolgozó szobámban, itt a polc, amelyik egyrészt tele van szakkönyvekkel, másrészt pedig vannak a fiction könyvek is.
Uh-huh. A szakkönyvek az ilyen kommunikáció, meg prezentáció, meg ilyesmi?
A szakkönyvek alatt értened kell reklámkönyvek garmadáját, értened kell kommunikáció és tréning könyveket, és kreativitás könyveket, és értened kell olyat, hogy Edward de Bono könyvek, aki nem tudom, hogy mennyire ismert a Bono személyed, ő a kreatív probléma megoldó gondolkodás legnagyobb szaktekintélye. És ilyeneket kell érteni ez alatt.
És mellette van a szép irodalom?
Igen, de az én könyves polcom nem úgy néz ki, mint ahogyan egy virtigvi amerikai filmben a 2 méter piros, 1,5 méter zöld lexikon, stb. Stb. Hanem így eléggé hektikus módon. És van olyan, hogy megakad a szemem valamelyiken, ezt leveszem. Ilyenek például az Eszterházik, amiket én hihetetlen módon szeretek a nyelvi színvonala miatt.
És akkor ezt újraolvasod, beleolvasol újra?
Bele. Újra nem szoktam elolvasni könyvet. Gyerekkoromban csináltam ilyet, és rájöttem, hogy másodszori olvasásra nem okozza ugyanazt az élvezetet, mint az első. Tehát nincs olyan hatása. Másodszorra csak olyat érdemes elolvasni, ami valami nagyon szépen van megfogalmazva, ami másodszorra is esztétikai élményt okoz, hogyha elolvasod.
Rövidesen folytatjuk Kaszás Györggyel az életre szóló könyveket, 2 olyan kötettel, amely az olvasóknak lehet meghatározó és rendkívül hasznos.